Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európának együtt kellene dolgoznia az ukrajnai béketeremtés, a tömeges illegális migrációs hullámok megállítása és a gazdasági versenyképesség mielőbbi visszanyerése érdekében. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Salzburgi Európa csúcs találkozón. Szijjártó Péter arról számolt be, konszenzus van arról, hogy Ukrajnában nagy a baj, és még a mostaninál is nagyobb lehet, a harcok egyre hevesebbek, a tél közeledik, a szankciók pedig nem működnek. A miniszter végül nagy fenyegetésnek nevezte egy esetleges újabb gazdasági hidegháború kezdetét. Nincs megállás az Orbán Weber vitában, a néppárti politikus új magyar vezetést követel. A Manfred Weber által elnökölt Európai Néppárt a közösségi oldalán arra biztatja szimpatizánsait, hogy élesszék újra Magyarország európai jövőjét. Mindezt teszik úgy, hogy a posztba egy piros-fehér-zöld színű zászlót a kezében tartó kisnájról készült fotót posztoltak. Weberéknek nem ez az első hasonló megnyilvánulásuk, nemrég egy képen egy piros háttérből kifele sétáló Orbán képen látható az a felirat, hogy time to go, vagyis ideje távozni. Jelentős eszkaláció lenne, ha Észak-Korea csapatokat küldene az Oroszország melletti harcra Ukrajnába, jelentette ki a NATO főtitkára az ex-közösségi oldalon. Mark Rutte tájékoztatott, beszélt Jun Suk-jol dél-koreai elnökkel a NATO és Dél-Korea között fennálló szoros partnerségről, a védelmipari együttműködésről, valamint az euróatlanti és az indocsendes óceáni térség egymáshoz kapcsolódó biztonságáról. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtökön közölt, hogy hírszerzési jelentések szerint Észak-Korea mintegy 10 000 katonát képez ki Oroszország támogatására az ukrajnai háborúban, és noha ezen erőik Oroszországba szállítása még nem történt meg, már jelen van bizonyos számú észak-koreai taktikai személyzet az oroszok által megszállt ukrán területen. Mark Rutte korábbi közlése szerint a katonai szövetségnek egyelőre nincs bizonyítéka arra, hogy észak-koreai katonák részt vennének az ukrajnai harcokban. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban újabb álhírnek nevezte az észak-koreai katonák oroszországi tartózkodásáról szóló híreket. Robert Fico szlovák kormányfő holnap Komáromba látogat, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Csaknem 8 000 kárpát-medencei középiskolás és egyetemista kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség október 23-ai programjaiba lengyelországi társaival együtt, hogy tisztelegjen 56 hősei előtt és élményszerű ismereteket szerezzen a forradalomról és szabadságharcról. A szövetség közleménye szerint Budapesten a Gloria Victis 1956-os emlékünnepségen 3 000 fiatal vesz részt. A biológiai sokféleség segíthet az eredményes alkalmazkodásban a klímaváltozáshoz. Erről beszélt Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke az Európai Ifjúsági Vízügyi Parlament megnyitóján az Országházban. A jövőben az alkalmazkodás lesz a legfontosabb, ennek érdekében pedig elő kell venni a régi magokat, régi növényeket kell ültetni és nemesíteni, mutatott rá. Szólt arról is, a mostani kihalási hullám kiváltói legnagyobb mértékben az emberek, az üteme pedig sokkal gyorsabb, mint bármikor korábban. Az Európai Ifjúsági Vízügyi Parlament egy az Európai Víz Szolidaritás Szervezet által 1998-ban indított vízügyekkel foglalkozó ifjúsági kezdeményezés. Központosítják az állami kórházak informatikai rendszereit, írta meg a Népszava. Akár fél évig is eltarthat a folyamat, amíg átviszik az összes adatot, és a kórházak személyzete is hozzászokik az új rendszerhez. Decemberig újabb 125 000 diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte Rétvári Bence. A belügyminisztérium államtitkár elmondta, az informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket, emellett intézményi eszközök is érkeznek. A keleti pályaudvaron hajnalban egy alacsony sebességgel haladó mozdony egy tengellyel kisiklott a pályáról, közölte a MÁV ZRT vezérigazgatója az MT-vel. Hegyi Zsolt közleménye szerint senki sem sérült meg. Jövőre végrehajtják a keleti programot, amelyben a pályaudvar teljes váltókörzetét felújítják majd, írta többek között. Végül az időjárásról. Holnap a pára, illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Boldog IV. Károly magyar király, utolsó magyar koronás királyunk, IV. Károly 1887. augusztus 17-én született az alsó-ausztriai Persenburg várában. Édesapja Habsburg Otto főherceg, édesanyja Mária Józefa szász királyleány. Károly gondos katolikus nevelésben részesült. Kora gyermekkorától fogva különleges tisztelettel tekintett az oltári szentségre és Jézus szentséges szívére. 1911. október 21-én vette feleségül Zita Bourbon pármai hercegnőt. 10 évig tartó boldog és példás házasságukat 8 gyermekkel áldotta meg az Isten. Károly 1914. június 28-án lett az osztrák-magyar monarchia trónörököse Ferenc Ferdinánd tragikus halálát követően. Miközben zajlott a kegyetlen világháború, az első világháború, 1916. november 21-én foglalta el az elhunyt Ferenc József osztrák császár trónját, december 30-án pedig Budán Magyarország apostoli királyává koronázt. IV. Károly úgy tekintett uralkodói hivatására, mint Krisztus követésének áldozatos útjára. Ismerve a háború szörnyűségeit, vallotta, hogy egy király legszentebb kötelessége a béke helyreállítása. A háborús konfliktus végén IV. Károly magatartása tette lehetővé, hogy Ausztriában további vérontás és polgárháború nélkül békésen valósuljon meg az átmenet egy újabb társadalmi rendbe. Ennek ellenére elűzték hazájából. A pápa kívánságára megpróbált visszatérni Magyarországra, hogy helyreállítsa a királyságát, de inkább lemondott szándékáról, mintsem egy polgárháború lehetőségét kockáztassa. Madeira szigetére száműzték. Uralkodói hivatását Istentől kapott küldetésként fogta fel, ezért nem mondhatott le trónjáról. Szegénységre kárhoztatva egy nyírkosban élt család halálos betegség támadta meg. A fájdalmakat elfogadta, és engesztelésül felajánlotta népéért, hogy azok megbékélve újra egymásra találjanak. Halálos ágyán mindenkinek megbocsátott, aki őt elárulta. 1922. április 1-én hunyt el, a legméltóságosabb oltári szentségre emelve tekintetét. Életeszméjét az utolsó napon így fogalmazta meg. Igyekezetem mindig és mindenben az Isten akaratának lehető legtisztább fölismerése és követése volt. Második János Pál pápa 2004. október 3-án boldoggá avatta. kérjük boldog negyedik Károly király közbenjárását magyar népünk boldogulásáért. A mai napon emlékezünk meg Szent Orsolya és társnői vértanúkról. Kölnben haltak meg 304 körül. Régi források bizonyítják, hogy a mai Köln területén, a római uralom idején több keresztény szűz vérével pecsételte meg hitét. Sírjaik fölé idővel templomot és apáca kolostort építettek. Itt kerestek menedéket 922-ben a magyarok elől menekülő délnémet apácák. Orsolyáról számos legenda alakult ki, így ma az életrajzát hitelesen nem tudjuk kihámozni. Csak annyi lehet belőle biztos, hogy angol király kisasszony volt, aki szüzességet fogadott Istennek. Elutasított egy pogány férfit, és társaival elmenekült Angliából. Kölnig hajóztak, ahol a pogányok a várost ostromolták, elfogták és megölték őket. Tisztelete egész Európában elterjedt. A 16. században Merici Szent Angéla az általa alapított rendet Szent Orsolya égi oltalmába ajánlotta, ezért nevezték őket később orsolyitáknak.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőjetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a Lectio Divina ima formáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Ma egy összetett ima formát szeretnék bemutatni, amelynek a neve a Lectio Divina. A Lectio Divina a bencés hagyományból ered. Lényege a Szentírást imádkozva olvasni. A Szentírást szoktuk olvasni, ismerünk belőle történeteket, talán kicsit el is gondolkodunk rajta, de ennek a lényege, hogy nem csak olvasom, nem csak információt gyűjtök be, hanem átimádkozom. Négy klasszikus lépése van, első a lekció, vagyis olvasni a Szentírást. Második a meditáció, ez az elmékerés jelenti. Harmadik az oráció, ez az imádságod, a könyörgést. A negyedik pedig a kontempláció. És persze van egy ötödik, az akció, amikor már nem csak elmékerem és imádkozom, hanem konkrétan cselekszek. Most ezeket a lépéseket szeretném bemutatni. Mielőtt hozzákezdenénk az imához, nagyon fontos, hogy a Szent Lelket segítségül hívjuk. Erre azért van szükség, mert a szentírási szövegek a lélek sugallatára íródtak, és ugyanez a Szent Lélek lakik bennem, ugyanez a Szent Lélek vezeti az egyházat, ő imádkozik bennem, vagy ugyanaz a lélek sugallta az írásokat, aki bennem él. És kérem a Szent Lelket, hogy mutassa meg nekem, hogy most számomra mi a legfontosabb, mi ennek az írásnak az értelme, az én konkrét helyzetemben, mit akar nekem különösképpen átadni az Isten, mire akarja felhívni a figyelmemet, milyen vigaszt, örömet akar nekem adni, vagy mibere akar figyelmeztetni, vagy kihívást adni, hogy nézzek szembe az életemben valamivel, akár valamilyen gyengeséggel, bűnnel, valamilyen rossz irányjal. A Szent Lelket segítségül hívom, azért, hogy a lélek vezessen ebben az imában. Amikor elkezdem ezt az imádságát, és a lelket segítségül hívtam, akkor az első rész a lekció. Elolvasom ezt a szentírási részt. Amikor átimádkozunk egy-egy szentírási szakaszt, úgynevezett perikópát, akkor ilyenkor nem olvasunk sokat. Nem a sokon van a lényeg, hanem a kevésen és a mélységen. Elolvasom ezt a részt, akár többször is. Az is hozzátartozhat, és most már vannak nagyon jó könyvek, ilyen népszerűsítő formában, de nagyon mélyen megvilágítják a lényegét az egyes szentírási részeknek. Ezért, hogyha pontosan nem értem, hogy mit is jelent, hozzáolvasok. A lekcióhoz ez is hozzátartozhat. Meg akarom érteni azt a szöveget, amit a Szent Szerző leírt. Először nem azt nézem, hogy nekem mit mond, nem azonban a hangsúly. Mit akart a Szent Lélek, mit akart a Szent Szerző, mit akar akár Jézus mondani az evangéliumban. Érteni akarom ennek a résznek a lényegét. És sokszor ebben az is segít, hogyha értem a hátterét, az akkori szokásokat, a kulturális hátteret, a gazdaságét, milyen viszonyok voltak, a társadalmi viszonyokat, ebből nagyon sok mindent megértek, és önmagában nem ez a lényeg, de segít abban, hogy egyre jobban kidomborodjon, hogy mi is történik ott, az Isten mit mond, mit cselekszik, mire hívja fel a figyelmet, és nem csak akkor, hanem számomra is. Tehát az első a lekció. Elolvasom többször a szentírás részt, ha kell, utána olvasok a magyarázatnak, és utána pedig a szívemben forgatom. Valami talán megérint. Úgy is, hogy valami úgy dühössé tesz, ellenállást kelt bennem, de lehet, hogy úgy, hogy valami tetszik, érdekel, egyfajta vigassugal, örömet ad nekem. A második lépés ebben az ima formában az úgynevezett meditáció. Ez elmélkedést jelent. Az elmélkedés azt jelenti, hogy az adott szentírási részt most már nem csak elolvasom és értem, hogy mit akar mondani, hanem konkrétan az életemre alkalmazom. Hogy is vagyok én ezzel az igazsággal, amit Jézus tanít, akár a megtérésről, a gazdagság veszélyeiről, a felebaráti szeretetről, akár az imádságról, az alázatosságról, a gőgről, rengeteg tanítás van, konkrétan én hogy is vagyok ezzel? Például mi az erőssége, mi a gyengeségem. Vagyis miután megértettem Jézusnak a szándékát, az akaratát, az, hogy pontosan ő mit is akar, ennek a fényében nézem a saját értékrendemet. És persze az alapszabály, hogy Jézus ő mondja az igazságot, én pedig az én életemet hozzáigazítom. És arról is elmékedem, hogy hogyan kellene másképp gondolkodnom bizonyos dolgokról, vagy szembenéznem, hogyan tudok megváltozni, hogyan szerek hozzá erőt, hogyan találok forrást, hogy meg tudjak változni, mi az, ami pontosan hiányzik, vagy mi az, amit eddig észre sem vettem, vagy fel sem tettem a kérdést. Sok kérdést felteszek ilyenkor, és lehet, hogy nem is egy alkalommal fogok én válaszolni ezekre a kérdésekre, de az ige a Szentlélek által mozog bennem, és az életemet megváltoztatja, és abba az irányba vezeti, hogy Jézust, az ő értékrendjét tudjam a szívembe érni, és aszerint tudjak élni. Nem csak szót fogadok Jézusnak, hanem az ő lelkületét ápolom magamban. A harmadik az úgynevezett oráció. Ez a könyörgést jelent. Akár egy egész napot is lehet erre szentelni, például, hogy bocsássak meg az ellenem vétőknek. És azt érzem, hogy nekem nincs kedvem megbocsátani, meg nagyon megsértettek, meg azóta is nem kértek bocsánatot, meg különben is az ilyen emberek szenvedjenek, én nem vagyok hajlandó megbocsátani. Márpedig Jézus nagyon határozottan és több helyen is kívül, hogy bocsássak meg. Elkezdek róla elmékedni, és utána például a napi imáimat, a szenvedéseimet felajánlom, akár a szentmisét, rózsafőzét, amit szoktam imádkozni, és kérem az Urat, Jézusom, az egész lényem tiltakozik ez ellen a parancs ellen, vagy nem is nagyon értem, vagy nincs kedvem hozzá, vagy igazságtalannak tartom, de kérlek, segíts, hogy felnőjek hozzá, megértsem a te lelkületedet, és ennek fényében tudjak megbocsátani. Add, hogy a te segítségeddel tudjam ezt megtenni. Nem a magam erejéből, hogy te fentről mondasz valami parancsot, én meg mint egy katona teljesítem, hanem a te szent lelked által, és úgy, hogy közben az örömömet is találjam benne. Ne úgy éljem ezt meg, mint valami nyomorúságot, mint valami rabságot, hanem az örömhírnek a részét. Szabad vagyok arra, hogy megbocsássak, hogy szeressem az ellenséget. A negyedik rész az úgynevezett kontempláció. Ez szemlélődést jelent. Amikor nem gondolkodok valamin, hanem valamilyen igazságot nézek. Például a megbocsátással kapcsolatban elkezdem szemlélni, ahogy a Jézus meghal a kereszten. Ilyenkor már nem teszek fel kérdéseket, nem mondok semmit, hanem egyszerűen csak nézem azt a felfoghatatlant, hogy az Isten emberré lesz, értem is, az én bűneimért is, meg azért is, akit nem szeretek, akinek nem akarok megbocsátani, aki számomra nagyon utálatos és nehéz eset. És hogy Jézus meghal értünk, ő teljesen bűntelen, és mégis helyettünk hal meg, ami bűneinket vitte fel a keresztfára. És ezt megértem úgy, hogy megértem, de most nem értelmezem, hanem egyszerűen szemlélem, ahogy ő vonaglik, a sebeit nézem, az arcát nézem, azt a szeretetet, amivel rám néz. Nézem, és magamba fogadom az ő végtelen szeretetét. Azt kérem, hogy Jézusom, add, hogy megtapasztaljam ezt az ingyenes szeretetet. Nem mondok semmit, csak nézem, és ezt kérem. És hagyom, hogy az Úr a Szentlélek által belülről alakítson át engem. Az utolsó, az ötödik állomás, ez pedig az akció. Ezt jelenti, hogy a Szentírást megélem. Jézus is beszél arról, hogy aki hallgatja az Isten szavát, és tettekre is váltja, az az ember, aki a házát a sziklára építette. Aki hallgatja, tetszik, és neki át is elmékedi, sok mindent tesz, de nem váltja tettekre, az pedig olyan, mint az az ember, aki a házát a homokra építette. Ezért, hogy a házamat sziklára építsem, konkrét helyzetekben megélem az igét. Például magamban imádkozom, akár szentmisét mondatok azért az emberét, akit én gyűlölök, vagy nem szeretek, meg a családjáért is. Valami kis zarándoklatot vállalok, a szenvedéseimet felajánlom, a rózsafűzét felajánlom érette. Akár elmegyek hozzá, vagy telefonon megkérdezem, és nem is mondok semmit, csak érdeklődök, vagy szeretném megérteni. Mert lehet, hogy kiutáltam a világból, de még meg se kérdeztem, hogy mi baja van. Vagy pontosan, hogy miért is tette, vagy mondta ezt, nem is beszélve arról, hogy tényleg mondta-e, vagy megtette azt. Vagy próbálom megismerni az ő gondolkodását, a hátterét, meg hogy mi ebből az igazság. De elindulok azon az úton, hogy megértsem azt, hogy mi történik, és ennek fényében talán sok minden megváltozik bennem is, és hogy tiszta szívből, akár szóban is, vagy személyes találkozásban meg tudok neki bocsátani. Röviden mondtam a Lectio Divina imádságot, ezeket a részeket. A Szentírást nem csak olvassuk, hanem átimádkozzuk, és tettekre is váltjuk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a Lectio Divina imaformáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató József történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a Hitvalló című műsorban. A mai napon Jákob fiai közül a legfiatalabb, József, az álomlátó történetével fogunk megismerkedni. Ez a történet tele van izgalmas fordulatokkal, testvéri irítséggel, álmukkal és Isten különleges tervével. Jákobnak volt 12 fia. Ezt a történetét szeretném, hogyha elmesélnétek itt a rádióba. Ki hogyan emlékszik? 12 fiából melyiket szerette legjobban Jákob? Adél.
Jákobnak 12 fia volt, és Józsefet szerette közülük a legjobban.
Nagyon jó, köszönöm. És szerintetek miért szerette? Jázmin?
Mert öregkorában született.
Így van, ügyesen mondtad. És mit csinálhatott neki? Kicsit kiemelte őt a testvérek közül. Kornél.
Egy színes ruhát.
Egy színes köntöst, így van. Jelentősége mi lehetett ennek a köntösnek? Miért csináltatta neki? Mit gondoltok, miért volt különleges? Kamilla?
Mert ő ezt neki szívből csinálta és adta.
Így van, nagyon jó. Szívből. Amikor a testvérei meglátták, hogy ebbe a szép színes köntösbe eléjük állt, akik kint voltak a mezőn, akkor mit csináltak a testvérek? Sári?
Haragudtak Józsefre.
Igen, irigyek voltak rá, igaz? Hogy az apjuk miért szereti őt jobban, mint őket, pedig ők is dolgosak, és ők is mindent megtesznek, és ezért irigyek voltak rá. Aztán egyszer ez a József álmot látott. Ki emlékszik, hogy mi volt az álom, az első álom? Tomi?
Hogy az ő szalma kötete egyenesen állt, és volt körülötte 12, ami megborult előtte.
Így van. Kévét kötöttek a mezőn, és az övé középen egyenesen állt, többieké meg meghajolt, és ezt elmesélte a testvéreinek, a bátyjainak. Testvérei hogyan szóltak hozzá? Ezután Kornél.
Uralkodni akarsz rajtunk?
Igen.
Királyunk akarsz lenni?
Így van.
És ezért megharagudtak rá.
Megharagudt. Így van, nagyon jól mondtad. És ki gondoltak egy tervet? Mi volt ez a terv, Sári?
Meg akarták őt ölni.
Igen, és aztán mégis az lett, hogy meg is ölték, Kamilla?
Júda nem akarta megölni, ezért kútba vetette, de utána meglátta, hogy jöttnek az egyiptomiak, és eladta a Józsefet rabszolgának.
Így van. Na és mi történt ezután? Gondoljatok arra, hogy most akkor hogy kellene ezt otthon nekik, az apukájuknak ezt elmesélni, hogy mi történhetett Józseffel. Mit találtak ki, Kamilla?
Levették Józsefről a köntöst, és úgy vetették kútba, és úgy adták el, és a köntöst ő kecskevérből belemártották, és azt mondták az apjuknak, hogy meghalt.
Igen. Tehát akkor szomorú volt az apuka, hogy látta, hogy meghalt József, a legkedvesebb fia. Ezután a rabszolgának megvett Józsefet, Potifár vásárolta meg, és ő elvitte Egyiptomba. Mi történt itt Józseffel? Jó sora lett?
Annyira nem.
Mert? Miért gondolod?
Mert rabszolga lett.
Rabszolga, de ügyes volt. Ugye, azt olvastuk a történetbe, hogy ügyes volt, becsületes munkájáért megdicsérték, és felügyelővé tették. És akkor nagyon megszerették őt. De történt vele egy dolog, hogy a Potifár feleségének megtetszett, és megvádolta őt férjénél. Beárulta. Pedig ő ártatlan volt, Józsefnek nem volt semmi bűne. És mégis börtönbe vetették. Adél.
Ártatlanul került a börtönbe.
Igen, és mi történt vele ott a börtönbe? Többen is voltak a börtönbe. Kamilla?
Ott volt a királynak a pohárnoka, és furcsa álmot álmodott, és megkérdezte Józsefet, hogy meg tudja fejteni az álmát.
Így van. És mi történt?
József megfejtette, és a Potifár...
Nem Potifár, hanem a fáraó. A fáraó álmodott egy furcsát, és ő szólt...
Hogy van egy fiú a börtönben, aki megfejtette az ő álmát is.
Nagyon jó, ügyes vagy. És akkor kikérte a börtönből a fáraó Józsefet, és elmondta neki az álmot. Tamás.
És a fáraónak az volt az álma, hogy jött 7 kövértehén, és 7 soványtehén, és a 7 sovány megette a 7 kövéret.
Így van. Mit jelentett ez? A Nílusból 7 kövér és 7 sovány tehén jött ki. Adél.
Az, hogy 7 évig gazdaság lesz, 7 évig szegénység.
Igen, nagyon ügyes vagy. Na, aztán mi történt, Peti, ezután? Így lett az álom?
Igen, így lett.
Be is teljesült. És mit mondott, amikor az egyiptomi fáraó, mit mondott Józsefnek, hogy na most, ha ez így lesz, akkor te most leszel itt az intéző, és a gabonát, meg a finomságokat, ami most a 7 év alatt összegyűlik, azt raktározd el.
Igen. Igen.
És így is lett. Ekkor mi történt Kánaánban? Ugyanebben az időben. Kamilla?
Szegénység lett, nem volt se étel, se semmi. És elment a 10 bátyája,
igen,
hogy menjenek gabonát kérni a egyiptomiaktól.
Igen.
És kértek, és azt mondta József, hogy valami kémek, és csak fel szeretnék deríteni ezt az egészet.
Igen, fáraóra törtök, életére törtök. És mondták, hogy nem, uram, hanem azért jöttünk, hogy gabonát vigyünk, vásároljunk tőletek. És akkor meg is vették, minden rendben volt, vihették haza a gabonát, de a valamit kért tőlük József. Adél.
József azt kérte tőlük, hogy hozzák el a legkisebb testvérét, Benyamit.
Nagyon ügyesen válaszoltál. És akkor szépen hazamentek az apjukhoz, meg Benyaminhoz, és tovább éltek. De aztán telt múlt az idő, újra szegénység lett, újra kevés volt a gabona, elfogyott az élelmiszer, újra elmentek Egyiptomba. És akkor mit mondott a nagy testvér Júda? Kornél?
Az, hogy amikor előzőleg voltak, azt mondta a földes úr, hogy hozzá kell a kisebb testvérüket, Benjamint is, majd ő vigyázz rá.
Így van, nagyon jó. És akkor el kellett vinni, nem akarták először, de csak el kellett vinni, elvitték Egyiptomba. Hosszú út után megérkeztek, és József vendégül látta őket. És amikor megkapták a gabonát, kifizették, akkor elindultak hazafelé. Mi történt ezután, Tamás?
Hogy Benjaminnek a zsákjában találtak egy ezüst poharat, és arra vádolták, hogy ellopta.
Igen, ki rejtette ezt az ezüst poharat bele előre a zsákjába?
Kamin. József.
József, így van, Józsefnek egy szolgálója, azt mondta neki, hogy rejts bele. És aztán a testvérek az úton, ahogy megálltak, a szolgáló utánuk futott, kinyitották a zsákjukat, és mit mondott az egyik testvér, Kornél?
Az, hogy akinél megtalálják az ezüstporrat, azt öljék meg, de amikor megtalálták a Benjamin zsákjába az ezüstporrat, mondták, hogy ne öljék meg, a Júda mondta, hogy ne öljék meg, mert a legkisebb testvér az meghalt, és a szomorúságból akkor belehalna az apjuk.
Így van, ha ő is meghalna, mert felfedték a titkot, hogy volt nekik egy József nevű testvérük, aki egyszer meghalt, és ezután, ha most Benjamin is meghalna, hát az apja bánatába belehalt volna. Ekkor már József nem bírta tovább, sírva fakadt, és megölelte a testvéreit, és elmondta nekik, hogy...
Hogy ő a testvérük, akit számítszek ide rabszolgának.
Így van. Nagyon jó, ügyesen válaszoltatok. És akkor a bátyai mit csináltak?
Oda mentek hozzá, és megölelték.
Igen, megölelték, és féltek is egy kicsit, hogy vajon most mi lesz, de aztán megbánták a tettüket, és erre még József azt mondta nekik, hogy gyertek közelebb, és ne nyugtalankodjatok, ne tegyetek magatoknak szemrehányást emiatt, hogy eladtatok, mert Isten azért küldött előre engem, hogy megmentsem a ti életeteket. És menjetek atyánkhoz, és mondjátok meg neki, hogy Isten engem Egyiptom urává tett. És oda hívta őket az egész háza népével, és a fáraó is megtudta József történetét, és meghívta Jákob egész családját, Egyiptom földjének legjavát adta nekik.
Szeressenek, s hogy szeressek másokat, panaszkodnék én szívesen, de úgy is tudod már, csak azt kérem, hogy légy velem, tudom a többi szó. Sokszor hűtlen vagyok én, irgalmadat tékozlott hűtlenségemért, beismerem. Sokszor hűtlen vagyok én, irgalmadat tékozlott hűtlenségemért. Tékozlóként engem mindig hazavársz, te legyél az otthonom, ápolj, véd, vigyázz.
Mit gondoltok, hogy mit jelenthetett ez az álom? Például még egy álmot látott, nem csak ezt a kévéset, hanem még egy másikat is, hogy a nap és a hold és 11 csillag hajolt meg előtte. Mit jelenthetett ez az álom? Tamás?
Ugyanaz, amit a Szalma kévés jelentett,
hogy, igen, hogy
a 12 testvér lehajolt József előtt.
Igen, és az átvitt értelemben, hogy ő lesz az uralkodó, és ő hozzá fognak jönni. És tényleg valóban beteljesült, mert a testvérek ő hozzá jöttek, és ők akkor nem ismerték fel, de meghajoltak, és kérték tőle ugye a gabonát, és vitték haza. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Tehát álomfejtő volt, és börtönbe is volt. Látjátok, váltakozik, tehát ahogy Péter mondta az elején, nem volt valami jó élete Józsefnek. Igen, mert először mi történt? Először irigyek voltak rá, eladták őt, aztán kiszabadult, mert börtönbe is került, de a börtönből kiszabadult, tehát váltakozott, hol pozitív, hol negatív szakasz következett az életében, hol jó, hol rossz, hol utána a rossz mindig jóra változott, tehát az Isten mindig vele volt, és a végén minden jóra fordult. Ahogy mindig tanuljuk hittanórán is, hogyha a jó Istenbe bízunk, akkor az Isten megsegít bennünket, még ha valami rossz is. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik, még a rosszból is tud a jó Isten jót tenni. Szerintetek mit érzett József, amikor meglátta testvéreit? Legelőször. Adél?
Boldog volt.
Lehet, boldog volt, megismerte őket, igen. Vagy lehetett akár mérges is, dühös is, hogy ide jöttetek, na lám-lám. Mérges is lehetett, de boldog is, de aztán nem mondta el a titkot, hogy én vagyok, rögtön nem fedte fel a titkát, és aztán a legvégén, már mikor látta, hogy milyen szomorúak, hogy Benjamint nem merik otthagyni, akkor elmondta, hogy bizony én vagyok József, és megbocsájtott testvéreinek, és újra egyesült a család, ez nagyszerű példa volt a megbocsájtásra, igaz? Isten terve mindig a javunkra válik, még akkor is, ha nehéz helyzetekkel kell szembenéznünk. Most pedig játszunk egyet, fel fogok olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnatok, hogy melyik szereplőre vonatkozik ez az állítás. Az első kérdésem, ő különösen szerette Józsefet, és színes köntöst adott neki. Ki lehet ő?
Tomi?
Jákob.
Nagyon jó. Ő kapta az álmokat, amelyek miatt testvérei féltékenyek lettek rá. Kire gondolhattam? Korné?
József.
Nagyon ügyes. Ki volt az a testvére, aki védelmére kelt, és azt az ötletet adta, hogy adják el Józsefet rabszolgának? Adél?
Júda.
Júda. Nagyon jó. Ki volt a legkisebb testvér? Jázmin?
Benjamin.
Így van. Ügyes vagy. Kit kért meg József, hogy Benjamin zsákjába rejtse az ezüst poharat? Kamilla?
Egy szolgát.
Ők voltak azok, akik először meg akarták ölni Józsefet, de végül kútba dobták, majd eladták rabszolgának. Peti?
A testvérei.
Így van. Ügyes vagy. Ő volt az, aki álmot látott a kövér és sovány tehenekről, majd Józsefet kinevezte kormányzónak. Ki lehet ő? Sári?
A fáraó.
A fáraó. Nagyon ügyesek vagytok. Isten a bajban sem hagyta magára Józsefet. Mondjatok két példát a történet alapján. Elmondtátok szépen a történetet a bevezetőben, és most mondjatok egy példát. Kamilla.
Potifár vásárolta meg, kiszabadult a börtönből.
Így van. Nagyon ügyes vagy. Mert ha Potifár nem vásárolja meg, akkor ő lehet, hogy még most is ott a kútban van. De aztán onnan majd valahogy kiszabadul, és lehet, hogy más sorsa lett volna. Ez volt az első. És a másik pedig, amikor kiszabadult a börtönből. Nagyon ügyesen válaszoltál. Volt-e nektek olyan az életetekbe, amikor ti veletek is valami hasonló történt, irigy volt valaki rátok, vagy a testvéretek, vagy éppen ti voltatok, ti nehezteltetek a másikra, mert ő többet kapott, és te is szerettél volna olyat tesóddal kapcsolatosan például. Kamilla?
Amikor tegnap megjött a maszk, és azt mondtam, hogy neki adom, de mégsem is ő azt nagyon szerette volna.
Na igen, bátor a testvéred, és ő is szeretett volna olyan maszkot, és akkor láttad rajta, hogy egy kicsit irigyli.
Na, hát igen, de nagyon ijesztő nézett ki rajta.
Nagyon ijesztő, de akkor te rajtad is ijesztő.
Hát, de túl nagy volt az arcomra.
Igen. Na, köszönöm, hogy elmondtad. Van-e még, aki szeretne ezt hozzáfűzni? Kornél.
Egyszer volt olyan, hogy kaptam én egy olyan játékot, amit tesómnak nagyon kellett.
Igen.
És az volt, hogy mindig ő játszott vele.
Odaadtad neki, te kedves voltál.
Hát, igen. Én odaadtam neki, és az volt, hogy azt egy tesóm azt mondta, hogy az enyém, és akkor így elkezdett vele játszani magával, és mondom, hogy ez az enyém volt, és az volt, hogy...
Tönkretette?
Nem tette tönkre, csak nem adtam oda neki, és elvettem tőle, és mérges lett rám, de aztán kapott hasonlót tőlem.
Igen.
Születésnapjára, és akkor ürült neki.
Jaj, de jó. Akkor utána jó lett a vége, megnyugodott, hogy neki is lett olyan. Nagyon ügyesen elmondtad, köszönöm. Adél, neked az életedben mi volt?
Hogy egy szerettesom engem megirigyelt, hogy én több ajándékot kaptam, mint ő, ezért odaadtam néhányat neki.
Jól van, ügyes voltál, hogy te is adsz abból, mert neked is iker testvéred van, és úgy érezted, hogy neki is jár abból, amit esetleg te többet kaptál. Megköszönjük a mennyei atyánynak, hogy adta nekünk ezt a József történetét, és megtanított bennünket arra, hogy minden nehézség ellenére is bízhatunk a terveidben. Az Úr velünk van. Köszönöm, Istenem, hogy mindig velem vagy a nehézségekben, és segítesz. Segíts minket, hogy mi is megbocsátsunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és mindig hűségesek maradjunk hozzád. Az lesz a kérésem most erre a hétre. Én egy ilyen heti feladatot adok nektek, hogy most ne bosszankodjatok, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnétek, ha nem mennek úgy a dolgok, hanem próbáld most a Jóistenre bízni, hogy imádkozzál, és bízd magadat Istenre. Minden gondolatodat bízd a Jóistenre, és majd ő megsegít. Minden évben az egyház meghirdeti, hogy október 18-án arra hívja a gyerekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, a világ békéjéért. Azt tudjátok, hogy a világban most háború van, van amelyik országban, igaz? Tamás, te elmondanád, hogy te melyiket tudod?
Az egyik Ukrajna és Oroszország, a másik Jordánia és Izrael.
Így van, nagyon ügyes vagy. Bizony, és ezért nagyon jó lenne, hogyha már lassan befejeződne a háború, és ezért nagyon sokat tehetünk, mi gyerekek is, meg felnőttek is, ha imádkozunk. És a rózsafűzért imádságot kéri tőlünk a szűzanya, hogy ezt a rózsafűzér imádságot minél gyakrabban imádkozzuk. És ti az iskolában is nagyon szépen megtanultátok, hogy hogyan kell imádkozni, és a múltkori nemrégi adásban is itt megmutattátok, hogy nagyon szépen tudjátok. És arra szeretnélek kérni benneteket, hogy majd az iskolába is, amikor 18-án együtt imádkozzuk, akkor ti is vegyetek részt benne. Pió atya szavaira emlékezve, amikor 1 millió gyerek imádkozza a rózsafűzért, megváltozik a világ. Mária az első világháborúban is megjelent 3 kis pásztor gyermeknek, Fatimában, és ott is ezt kérte, hogy minél többet, ha lehetőleg minden nap imádkozzátok a rózsafűzért. A műsor végén arra kérlek benneteket, hogy mondjunk el mi is egy üdvözlégy Máriát, és mondjunk hozzá egy titkot, jó? Azt a titkot mondjuk, hogy aki érettünk, vérrel verítékezett. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Aki érettünk vérrel verítékezett, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Bízom benned, bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Én, és te megvártál sokat, vártál rám. Úgy hívlak a magány éjjelén, mikor elvész a szó, mikor csak átölelni jó. Tudom, hogy távol voltam, fájt neked, tudom, hogy nélküled nem életed. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Nézd a szívem már tiéd, boldogság, mikor téged lát. Hallott hangom, lágy, ne szét, kérlek szólj hozzám, mikor csak téged hív a szám. Életem nem féltem, hisz jó veled, tudom, hogy nélküled nem életek. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató József történetéről beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.